Hetedik fejezet, az iszlám-keresztény párbeszéd. Harmadik rész, teológiai párbeszéd és kulturális párbeszéd. Valami olyan alapot kell találni, olyan hivatkozási alapot, ami ne legyen se a Korán, se a Biblia, hanem a két vallás közös alapja. A megtestesülés misztériumának értelmezése lehetne talán egy olyan teológiai alap, ami elvezethet valahova. A szeretet Isten, amit talán a muzulmánok is elfogadnak, a szeretet Isten nem maradhatott érzéketlen az ember drámája láttán. A szeretet jegyében, amely őt karakterizálja, Isten önmagának tartozott azzal, hogy valamiképpen áthidalja azt a hatalmas szakadékot, ami az Isten és az emberi világ között van, és az Isten hozzá kellett szegődjön az emberhez az ő nyomorúságában. Meg kellett tennie az Istennek ezt a hihetetlen lépést, és végig kellett járni a megtestesülés és a megváltás útját. Ez a filozófia, amelyik az emberi bölcsesség számára mérhetetlen illogikus, teljesen értelmetlen lépés, a szeretet Isten szemszögéből nézve a legmesszebb menően következetes. A radikális kizárók abszolút szükségszerűségé változik, ami kifejezetten botrányosnak és blaszfémikusnak, istenkáromlónak látszott, az mindennek az egyetlen lehetséges nyitja. Ez lehet egy párbeszéd alap, teológiailag, keresztények és muzulmánok között. Milyen lehetőség van a kulturális párbeszédre? A kulturális dialógus az embernek és az irodalmi és művészeti alkotásainak a közös megközelítésén alapul. Az ember a találkozás kiemelten kedvező témája, mivel semleges és nem hivatkozik semmilyen teológiára. Így tudják az egyiptomi jezsuiták az Alexandriában, Kairóban és Elminejában fenntartott három kultúrcentrumokban összegyűjteni a keresztényeket és a Mohamedának egy téma, egy film, egy zene vagy egy színházi rendezvény körül. Az előadás után mindenki részt vehet a téma megvitatásában, folytathat eszmecserét. Az utóbbi években vezettem ilyen műhely találkozókat, workshopokat és szemináriumokat a misztika, a szexualitás, a megismerés témakörében. Ez az ösvény nagyon termékenynek bizonyul. Vagy nézzük az emberi jogokon alapuló párbeszédet. Az emberi jogok szilárd talajnak bizonyulnak a keresztények és a muzulmánok találkozása számára. De ott még különbségekbe botlunk néhány lényeges ponton, így a vallásszabadság, a szólásszabadság, a lelkiismereti szabadság és az állampolgári jogok, nevezetesen a nőkről és a nők jogairól való bizony, felfogás ellenkező formáján. Ezeken a területeken az iszlámnak gyakran megvannak a maga saját elképzelései. Tény, hogy a muzulmánok az emberről és a társadalomról való saját elgondolásuk nevében elutasították az ENSZ által 1948-ban meghirdetett egyetemes emberi jogok kartáját. Gyakran, ugyanazzal a dologgal kapcsolatban, más nyelvezetet használunk, és kétségtelenül hosszú idő és komoly erőfeszítés kell ahhoz, hogy közeledjenek egymáshoz a nézeteink. Na és mi a helyzet a politikai párbeszéddel? Addig, amíg az arab-muzulmán országok politikai rendszereit egy államvallás uralja, amíg nem ismerik el hivatalosan a vallásszabadságot, amíg egy muzulmán nem választhat meggyőződésének megfelelően egy másik vallást anélkül, hogy halálfia legyen, nem választhat egy másik vallást annak kockázata nélkül, hogy likvidálják, addig ez a probléma nem szűnik meg. A kérdés az, milyen társadalmat akarunk felépíteni? Az igazságosság és a szociális tevékenység párbeszéde talán eredményre vezethet. A szociális tevékenység, az igazságosság, a szegénység elleni küzdelem, az ember támogatása, a keresztények és a muzulmánok termékeny együttműködésére ad alkalmat, és így kiváló terület a párbeszéd számára. Hatodik fejezet, az iszlám és a modern kor. A párbeszéd lehetőségei. Az előző részekben sorra vettük, hogy milyen területeken lehetséges az iszlámmal párbeszédet folytatni. Őszinte és közvetlen párbeszédre van szükség, és ez lehet teológiai párbeszéd, lehet kulturális párbeszéd, lehet az emberi jogokon alapuló párbeszéd, politikai párbeszéd, az együttélés párbeszéde, lehet spirituális, és iszlám-muzulmán párbeszéd is lehetséges. Most foglalkozzunk a koexisztencia párbeszédével, az együttélés párbeszédével. Ez a mindennapok párbeszéde. Ez a keresztény asszony kér attól a muzulmán asszonytól egy hagymát, amaz kölcsön ad emennek egy lábost, vagy az egyik vigyáz a másik csecsemőjére, ami annak sürgős elintézni valója van. Ezek a kölcsönös szolgálatok a barátság szálait füzegetik, és létrehozzák a türelem klímáját. Itt nyilván nem adódik semmi probléma, mivel nincs közöttük teológiai vita, meg politikai vita sincs. Minden az emberi kapcsolatok szintjén játszódik. Az egyiptomi katolikus iskoláinkban keresztény és muzulmán tanulóink tökéletes harmóniában élnek. Ebben az összefüggésben szeretném megemlíteni a judaizmusból keresztény hitre tért Szent Domonkos rendi Huszád Bruno atya által Jeruzsálem és Tel Aviv között alapított névé Shalom, a béke oázisa nevű párbeszédi központot. Volt alkalmam meglátogatni ezt a helyet, ahol a három monoteista vallás törekszik egy harmonikus együttélés megvalósítására. Ez a csodálatos kezdeményezés sajnos borzalmas nehézséggel küzd, mivel a jelenlegi politika igyekszik minden nemű párbeszédet ellehetetleníteni. Nézzük, milyen spirituális párbeszéd lehetséges a keresztények és a muzulmánok között. A spirituális dialógus az iszlámmal nem csak kívánatos, hanem lehetséges is. Hányszor előfordult, hogy összegyűltünk közös imára, keresztény és muzulmán diákjaimmal egy kirándulás alkalmával, vagy egy ünnep előestéjén a tábortűz körül. Minden erőnkből elő kell mozdítani az ilyen jellegű találkozásokat, akörül az Isten körül, aki a mi közös Istenünk. Néhány évvel ezelőtt tartottam egy előadást Milánóban azzal a címmel, hogy a misztika, mint a párbeszéd helye a muzulmánok és a keresztények között. Ott lenne csak igazán termékeny talaja a párbeszédnek, a misztika gondolatkörében, ami megalapozza és sikeresre viheti a spirituális párbeszédet. Most egy furcsa dolgot mondok. Váltsunk szót az iszlám-muzulmán párbeszédről. Az iszlám-keresztény párbeszéden kívül jelenleg az iszlám-muzulmán párbeszédet kell előmozdítani, melyben a liberális és a radikális mohamedánok előadnák az iszlámra vonatkozó elgondolásaikat. Mint hogy az iszlámban nincs egyházhivatal, idézőjelben, egyetlen hivatalos hely se döntőképes, nehéz pontosan megtudni, hogy bizonyos lényeges kérdésekben mi az iszlám hivatalos nézete. Minden csoportnak megvan a maga víziója, saját elgondolása, és ezért könnyen meg lehet, hogy egy liberális muzulmánnal valamilyen ponton egyetértünk, ugyanakkor teljes ellenkezést váltunk ki ugyanazon a ponton egy fundamentalistából, aki az ellenkező nézetet képviseli. Ma kötelességünk támogatni a nyitott, toleráns, felvilágosult iszlámot. Bátorítani a liberálisokat, hogy emeljék fel a szavukat, és ellensúlyozzák a radikális áramlatot, amely rákényszeríti a világszemléletét és a társadalmi rendszerét a tömegekre. 8. fejezet, a hat iszlám. Toleráns az iszlám, vagy intoleráns? Ezt a kérdést tette fel egy libanoni származású kortárs szerző, Amin Malahouf, a Gyilkos identitások című nagy jelentőségű könyvében. Elemzésében kimutatja, hogy ha a történelem egészét nézzük, a kereszténység, még pontosabban a katolicizmus, nem sokkal volt kevésbé intoleráns, mint az iszlám. Az inkvizícióra, a rekonkvisztára, az új világ gyarmatosítására nincs miért büszkének lennünk. Ha az iszlám most az intoleráns arcát mutatja, nem volt mindig ilyen. Jól tesszük, ha kissé hátralépünk, és egy távolságból kell, hogy megnézzük, hogy mi is történt, egy távolságból tisztábban látunk, és helyesebben ítéljük meg a dolgokat. Az iszlámmal folytatandó párbeszéd különböző lehetőségeinek összefüggésében hangsúlyoznom kell, hogy az iszlám nem monolit, hanem sokrétű valóság. Én a magam részéről a modernséggel szemben elfoglalt nézete függvényében hatféle iszlámot különböztetek meg. Most ezeket vesszük sorra. Az első, nekem legszimpatikusabb, a korszerűsödő, nyitott, liberális iszlám. Tehát a hat iszlámról beszélünk, és ezen belül az első, a korszerűsödő, nyitott, liberális iszlám. Noha kisebbségben van, mégis szóhoz jut, érvényesül. Ha nem is a tömegmédiában, mint az állami monopóliumban lévő rádió és televízió tömegmédiának tekinthető megjelenései, de legalábbis a nagyon liberálissá vált egyiptomi sajtóban szóhoz jut a korszerűsödő nyitott liberális iszlám. Ha az iszlám valóban meg akarna nyílni és a korral haladni, minden lehetősége megvolna rá. És ha megadná a szót a liberális értelmiségnek, mindazoknak a gondolkodóknak, közíróknak, akik valóban meggyőzően tudnak érvelni, akkor még több tere is lenne. Létezik ilyen elit mind Egyiptomban, mind Észak-Afrikában, mind az egész keleti térségben. Nem is beszélve a nyugat muzulmán entellektüeljéről, akik az iszlámnak egy, a demokráciával, az emberi jogokkal és a modernséggel összeegyeztethető változatát képviselik. Akik a politika és a vallás különválasztását és ezzel a laicitás elvét támogatják, ők a liberális iszlámnak a képviselői. Ennek az elvnek, a politika és a vallás szétválasztásának, tehát a laicitás elvének kellene érvényesülnie a névlegesen laikus államokban, mint Törökország, Indonézia vagy Libanon. Valójában azt tapasztaljuk, hogy ezek az államok jelenleg visszafele fejlődnek. És nem, hogy liberalizálódnának, hanem radikalizálódnak. Törökországban például az iszlamisták nyerték meg az utolsó választásokat, és a radikális áramlat felülkerekedvén arra törekszik, hogy az egész tömeget megnyerje magának. A messze menőleg szekularizált Pancsaszila, a gyarmati állapot megszűnésével, Indonézia alkotmánya, Suharto által állam meghirdetve, tehát a messze menőleg szekularizált Pancsaszilára alapított Indonézia még egészen laikus, világi volt, amikor én 1980-ban ott jártam. Ma viszont minden nő teljesen elfátyolozva, és a rekkenő hőség és a levegő szörnyű magas páratartalma ellenére egész testét beburkoló csadorban jár. 15 év iszlamista szökőár elöntött 120 millió indonéz embert.
az iszlám, a misztika, a fundamentalizmus és a modern kor feszültségében. Henri Bulát tanulmánya. Szabó Tamás műsorát hallották.
Hírek.